Menni, enni. Turizmus, kultúra és gasztronómia.
Köszöntöm Önöket a mikrofonnál, Buza Sándor. Szinyei Merse Pál a 19. századi magyar festészet egyik legmeghatározóbb mestere. A festő életművét, vagyis mintegy 120 már impresszionista vonásokat magánviselő képet mutat be a Magyar Nemzeti Galéria Kép és Kultusz című kiállítása, amelyet már nem sokáig sajnos, de azért még február 13-áig meg tudunk tekinteni. A telefonvonal túlvégén Krasznai Réka, a kiállítás kurátora. Csókolom, Réka!
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
Mindig érdekel, de soha nem mertem megkérdezni. Akkor, amikor valaki valamelyik projektnek a kurátora lesz, akkor arra kinevezik, vagy pályázni kell rá?
Esetemben kinevezés történt, de olyan is előfordul, hogy egy művészettörténész egy saját projekttel járul az intézményen főigazgatója elé. Változó a megbízatásnak a mértéke, illetve a kortárs művészetben máshogy működik egy kicsit a kurátorság, mint a múzeumi kurátorok körében.
Erről majd egy következő alkalommal beszélgetünk. Örült a kinevezésnek?
Hogyne, egy nagyon, nagyon megtisztelő feladat.
Mi az abszolút a fő feladat egy kurátornak egy ilyen nagy volumenű kiállítás megszervezésében, mert azért mondhatjuk, hogy ez egy nagy volumenű kiállítás.
Így van, ez egy nagyon nagyszabású kiállítás. Utoljára 3 évtizeddel ezelőtt volt Szinyei Merse Pál életmű kiállítás a Magyar Nemzeti Galériában, egész pontosan 1990-ben, amit akkor Szinyei Merse Anna, a Nemzeti Galéria egykori főmuzeológusa és a művésznek a dédunokája rendezett. Egy kurátornak nagyon széles körű feladatai vannak. A legfontosabb az, hogy összeállítson egy olyan anyagot, illetve azt egy megadott koncepció alapján valamilyen rendszerbe rendezze, amellyel lehetőleg újat tud mutatni. És ez volt a nagyon nagy szakmai kihívás ebben az esetben.
Igen, egy picit meg is előzte a következő kérdésemet. Azokhoz a kiállított képekhez képest, amik annó 30 évvel ezelőtt ki voltak állítva, ahhoz képest vannak-e újdonságok? Illetőleg hát ugye a koncepció is meghatározza, mert lehet, hogy vannak újdonságok, de aztán mégsem kerülnek be. De ebből a szempontból mi most a helyzet?
Így van, vannak is újdonságok, tehát valóban sikerült megszereznünk olyan képeket, amelyeket 30 évvel ezelőtt nem tudtunk kiállítani, vagy nem tudtak kiállítani, illetve fel is bukkantak új, illetve hát nem új képek, hanem amit mi úgy nevezünk, hogy lappangó festmények, amelyek sokáig, sokszor évtizedekre, vagy akár egy évszázadra is eltűntek a kutatók szeme elől. Ilyen például az 1990-ben festett Fehér fa című festmény, amely egy külföldi magántulajdonból került elő, és most először láthatja a magyar közönség, több mint 100 év után, illetve ilyen még a Vitorlás a Starnberg Gitavon című festmény 1867-ből, tehát ez egy nagyon korai darabja a Szinyei életműnek, amely a Szépművészeti Múzeum tulajdonában volt, viszont eltűnt a II. Világháború viszontagságai során. Tehát egy elveszett háborús veszteségként nyilvántartott festményről van szó, ami viszont egy amerikai magántulajdonból magyar származású Szarvasi Mihály műgyűjtő jóvoltából kerülhetett vissza egyrészt a gyűjteménybe, másrészt a kiállításba.
Azt, hogy az utóbbi évtizedekben ennyire felgyorsult az információ áramlás, ez megkönnyíti azt, hogy esetleg ezek a lappangó képek előkerüljenek, vagy az önök tudomására jusson? Ugye Csontvári kép is most nem olyan régen került elő, tehát ez most egy kicsit fel tudott gyorsulni, vagy fontos lehet ez?
Igen, teljes mértékben, tehát szerencsére az internet korszakában már, illetve ebben a mai világban sokkal gyorsabban terjednek az információk. Ezért is mi folytattuk Szinyei Merse Annának a kutatásait, tehát ő évtizedeken keresztül ugyanúgy kutatta ezeket a lappangó képeket, és létrehoztunk egy úgynevezett Wanted projektet, tehát körözzük, ezek körözés alatt állnak ezek a képek. Ez az anyag fent van a honlapon is, online előadást is tartottunk a témában, tehát van egy kis videó, ami felkerült a YouTube-ra, és ami ezáltal bárhova el tud érni.
Bocsánat, nem akartam önbe folytani a szót.
Nem, lényegében ez volt a gondolat, mert ennek is
Értem.
A vége.
Ebből a 120 képből, amit most kiállítottak, mennyi a galéria tulajdona?
Hát körülbelül egy olyan 40-45.
Igen.
Ezen kívül számos magángyűjteményből származó alkotás is van. illetve nagy a 120 képen belül nem mind színyei képekről beszélünk, hiszen a kiállításnak az egyik alapkoncepciója az volt, hogy színyei életművét, munkásságát és jelentőségét a korabeli kortárs magyar és nemzetközi törekvések tükrében mutassuk be. Tehát így találkozunk Ferenczi Károly, Ripőrónai József festményeivel, illetve olyan külföldi alkotók művészetével, mint Monet, Sisley, Corot, Courbet vagy Fontaine Latour.
Kedves Réka, akkor, amikor egy magántulajdonban lévő képet kiállítanak, akkor azért például kell bérleti díjat fizetni?
Általában nem, a magántulajdonban lévő műveknél ez nem szokott felmerülni. Vannak olyan külföldi muzeális intézmények, akik szoktak kölcsönzési díjat kérni. Magántulajdon esetében általában a katalógussal, illetve jegyekkel tudjuk honorálni ezt a kölcsönt, illetve azért azt is hozzáteszem, hogy a tulajdonosnak is megéri kölcsönadni a képét egy ilyen nagyszabású kiállításra, hiszen a művének nem csak a presztízs értékét, hanem akár az értékét is növelheti.
Még van egy fontos technikai kérdésem, ez pedig a biztonság és a biztosítás. Gondolom, hogy itt is a kor szellemének megfelelően nagyon nagy erőkkel állnak annak érdekében, hogy semmifajta gond ne legyen a képekkel kapcsolatosan.
Természetesen, tehát egyrészt biztosítás is kötünk minden kölcsönzött műtárgyunkra, másrészt pedig a Nemzeti Galériában is már a európai színvonalnak, illetve világszínvonalnak megfelelő biztonsági és technikai körülmények állnak rendelkezésre, tehát oda kell figyelni nagyon a stabil páratartalomra, a hőmérsékletre, fényértékekre, tehát ezeket mind monitorozzuk, és hát egy klimatikus helyiségben a művek a lehető legjobb körülmények között vannak.
Voltak éppen ezek voltak úgymond a technikai kérdések, és akkor most egy picit szeretném a mesélni Színyei Merse Pálról, mert hogy az ő személyisége, az ő színhasználata, érdekes, hogy festészet témakörben a színekről is beszélünk, az nagyon-nagyon meghatározó volt, és hát az ő életében is voltak olyan pillanatok, amikor szinte alig festett, mert mással kellett foglalkoznia. Nagyon színes az ő élettörténete.
Így van, nagyon kalandos volt a Színyei életpályája. Ő egy középnemesi felvidéki családból származott. Színye Újfalu és Járnye vonzás körzetében volt a több száz évre visszamenőleg a Színyei birtok. Uh-huh. Tehát egy hatalmas birtok, tehát ő földbirtokos is volt. És hát az édesapja halála után át is kellett venni a birtoknak az igazgatását. Tehát nagyon érdekes, hogy két olyan arcképet festett életében, és a második, amit a fontosabbnak tartunk, és most a firenzei Uffizi képtárból kölcsönöztük a kiállításra, azon saját magát nem festőként reprezentálja, hanem vadászöltözékben.
Igen, ez a bőrruhás kép.
Így van, a bőrkabátos.
Bőrkabátos, bocsánat, igen.
Így van. Tehát nagyon érdekes, még sokkal szokványosabb az, hogy egy művész önmagát palettával egy műteremben ábrázolja, de ő mégis földbirtokosként ábrázolta magát, és valóban van ez a kettőség az életében. Ő sokáig parlamenti képviselőként is dolgozott, politikával is foglalkozott. De nem csak ez volt az oka annak, hogy olykor megállt a festésben, hanem sajnos az eleinte jellemző szakmai kudarcok megtorpantották őt, tehát azt érdemes róla tudni, hogy amikor ő megfestette Majárist 1873-ban, akkor ő túlságosan modernnek bizonyult, tehát a színei is túlságosan élénkek voltak, ilyen kék eget és ilyen zöld pázsitot, azelőtt senki nem festette magyar festészetben, és még az európai művészetben is nagyon ritka volt, és egyszerűen olyan kritikákat kapott, hogy ezek elkedvetlenítették őt a festéstől. Ezen kívül sajnos volt egy másik tényező is, számos családi tragédia övezte az ő életét, több gyermekét elvesztette diftériában, az egyik kislányát agyhártyagyulladásban, a szülei is korán meghaltak, legkedvesebb testvérét, a Zsiga öccsét is elvesztette. Ezek mind olyan családi tragédiák voltak, amelyek természetesen a művészi ihlet és a művészi alkotókedv rovására mentek.
Arra vonatkozóan van-e esetleg valami felmérésük, hogy a Színyeinek a majális című képe, az mondjuk benne van a top 3 legismertebb magyar festményben? Amit a közvélemény ismer. Mondjuk ugye egy kicsit megmosolyogtató, a Covid is segített ebben, mert hiszen emlékszünk rá, hogy a majális kép megjelent úgy, mikor két igazoltató rendőr áll a bizonyára, ön is lát ezt a képet. Két igazoltató rendőr kéri a oltási igazolványt a majálison résztvevőkre, úgyhogy ez bizonyára így van, de hát ott van a lila ruhás nő, amelyikről ugye remélem sokan tudják, hogy a saját feleségének a portréját festette meg, és valóban ez a sikertelenség, ami a majális festése után egy pár évig őt kísérte, ezután aztán átbukott, és akkor meghozta neki a nemzetközi elismerést is.
Így van, a kiállításnak a másik vezérfonala a kultusztörténet, tehát pontosan annak a bemutatása, hogy hogyan vált Szinyei korának az egyik nagyon meghatározó művész egyéniségévé.
Hogyan?
1896 volt egy nagyon fontos mérföldkő a művész életében, ugyanis 23 évvel a majális megfestése után vagyunk, és ekkor, hát 96-ban volt az ezredéves kiállítás Budapesten, amikor egy nagy retrospektív festészeti kiállításon a majálist is bemutatta újra a közönségnek, és ekkor 23 évvel később végre úgy látszik, hogy a közönség és a kritika is megérett erre a festményre, és végre elismerték, felismerték az ő jelentőségét. Nem csak a közönség és a kritika ünnepelte, de a fiatal festő generáció is. Azok a fiatal festők, akik éppen Münchenből Nagybányára készültek, hogy ott létrehozzák az első magyar plener művésztelepet, a nagybányai művésztelepet, a magyar modernizmus egyik legfontosabb bölcsőjét, olyan festőkkel, mint Ferenczi Károly, Hollósi Simon, Iványi Grünwald Béla, vagy Torma János, és ezek a fiatal festők, amikor megálltak a majáris előtt, akkor teljesen ledöbbentek annak a színkezelésétől, az üdességétől, és annyira modern volt számukra ez a kép, hogy azt hitték, hogy egy fiatal, ismeretlen festő festette. Aztán, amikor meglátták a dátumot, hogy 1873, nem mertek hinni a szemüknek, és hát azonnal kikiáltották Szinyeit mesterüknek, és úgy érezték, hogy pontosan ez az a típusú festészet és természetszemlélet, amit ők is követni szeretnének. Pontosan ezért a kiállítás is szentel egy külön egységet Ferenczi Károly, Szinyei Merse Pál művészeti kapcsolatainak.
Lehet, ja igen, bocsánat, folytassa.
Igen, itt még csak kezdődik a történet, hiszen 1896-ban tehát megtörténik az első nagy elismerés, a majárist végre megvásárolják az akkor létrejövő szépművészeti múzeum számára. Ugye a múzeum csak 1906-ra épült meg, maga az épülete, de 96-ban már létrehozták intézményi szinten. Aztán 1906-ra, amikor megnyílik az új kiállítás és az új épület, akkor már a majárist is végre ki tudják állítani, és tulajdonképpen azóta az állandó kiállításnak egy fő darabja. Ezt követően egyéb elismeréseket is kap Szinyei Merse Pál, tehát nemzetközi szinten is, 1901-ben Münchenben aranyérmet nyer a majárissal, és onnantól kezdve sorra halmozza gyakorlatilag a nemzetközi és a magyar kitüntetéseket, és már 1905. decemberében igazgatói kinevezést kap a Képzőművészeti Főiskola élére. Akkor még országos magyar mintarajziskola és rajztanár képző néven futott, de ez tulajdonképpen a mai képzőművészeti főiskolának az elődje. Tehát a társadalmi elismerés is megérkezik a számára, rendszeresen kiállít innentől kezdve Magyarországon és külföldön egyaránt. A Japán Kávéház művészasztalának az egyik oszlopos tagja, sőt tulajdonképpen vezéregyénisége lesz, a fiatal művészeknek a mintaképe, és hát mondhatjuk, hogy innentől valóban az, amennyire nem volt elismert, és amennyire negatív volt az ő megítélése még a 70-es, 80-as években, az 1900-as évek elejétől már annyira egy befutott is, szinte kultikusan tisztelt személyiségé vált.
Azt lehet mondani, hogy Szinyei sikere elsősorban a tájkép festészetéből adódik. Ezt mondom azért, mert ugye ő azért nagyon sok portrét is festett. Bocsánat, szinte az egész család megörökítődött portrék szempontjából. Ugye beletartozik a felesége is, és hát a lila ruhás nő az egy emblematikus kép, de mégis mondhatjuk azt, hogy ő inkább tájkép festészettel aratott sikereket?
Mindenképpen, sőt, azért aratott a tájképfestészettel sikereket, mert a 19. század az tulajdonképpen a tájképfestészet műfajának a nagy százada, nagy évszázada, ekkor emancipálódott ez a műfaj, ami azt jelenti, hogy ekkor vívta ki saját jogán az elismerést. Tehát korábban a tájkép az csak egy kulissza volt. Mindenképpen kellett valamilyen jelenet, rendszerint ókori mitológiai vagy bibliai jelenettel együtt ábrázolták, és az, hogy a tájat önmagáért szemléljék és önmagáért értékeljék, ez a 19. századnak a nagy vívmánya. Ezen kívül azért azt is hozzáteszem, hogy nem csak a tájkép, mert a majár is, az ugye inkább egy életkép, viszont a szabadban megfestett életkép, tehát a szabadban, szabad környezetben az úgynevezett plener, tehát a szabad ég alatti természetben létrejövő vagy megfestett életkép, és leginkább a polgári életkép, az egy olyan új műfaj, amely ezzel teljesen, Szinyeivel teljesen egy időben Nyugat-Európában is éppen kibontakozóban volt. Szinyei ezt felismerte, és ő a saját jogán megújította ezt a műfajt a magyar művészeten belül, tehát úgy a tájképfestészetet, mint a szabad természetben létrehozott polgári életképet, és azért nagyon-nagyon fontos az ő alakja, mert elmondhatjuk, hogy tulajdonképpen ő az első modern magyar festő, és ő teljesen a korabeli kortárs francia impressionista festőktől függetlenül az ő műveiket nem ismerve, pontosabban csak hallomásból, tehát csak hallomásból értesülve az ottani törekvéseikről, de semmilyen módon nem láthatott vele egykorú impressionista festészetet, nagyon-nagyon hasonló eredményekre jutott a magyar festészeten belül is.
Ugye még itt a beszélgetésünk közben mondta, hogy honnan is érkeztek képek, ha ön választhatna a nem Nemzeti Galéria tulajdonban levő képek közül, akkor mit szeretne nagyon, hogyha mondjuk a galéria tulajdona lenne, akár úgy is, hogy az állam mondjuk eléggé szép pénzt áldoz ezért?
Ez egy nagyon jó kérdés. A Salgó gyűjteményben található Szinyeinek az egyik korai, mondhatni főműve, Anya és gyermekei című festményének az első változata, amit most láthatunk itt a kiállításon, tehát ez Amerikából kölcsönöztük a kiállításra, az amerikai Salgó gyűjteményből, és hát az nagyon nagy dolog lenne, hogyha ezt a magyar állam meg tudná vásárolni.
Írjanak leveleket sokat, és sokszor, és talán majd megvalósul, mert ez valóban ezek mind nagyon nagy eredmények lennének, és kincsek lennének. Ugye azt tudjuk, mert mondtam, hogy február 13-áig látható ez a kiállítás. Arra most már sajnos nincsen időnk, hogy azt a négy tematikát végigbeszéljük, ami egyébként meghatározza, bár ön egy-két szóval már említette, hogy azért ez nem csak Szinyei, hanem ez egy sokkal tágabb léptékű kiállítás, de hát kívánom minden hallgatónak, hogy jussanak el február 13-áig. Köszönöm szépen az információkat.
Én is nagyon köszönöm.
Krasznai Réka volt a beszélgető társam, aki a Szinyei kiállítás kurátora. Köszönöm szépen, viszont hallásra.